hivatásszerűen foglalkozik a magyar történelemmel, és benne különösképpen Szent Istvánnal. Emlékszik arra, hogy mikor találkozott először ezzel az uralkodóval?
Vannak a magyar történelemben olyan főszereplők, akik tulajdonképpen együtt születnek az emberrel, együtt születnek a magyarság életében minden nemzedékkel. Tehát végeredményben én egy ilyen érdekes, kitüntetett, rendkívüli pillanatot nem tudok felidézni. Egyszerűen természetes volt az, hogy a magyarság életében van egy olyan király, akit a magyarok első királyának nevezünk, őt Szent István királynak hívják. Legfeljebb azt kell itt elmondanom, hogy a róla jelenlévő kép változott időről időre.
És ön kutatóként mikor találkozott azzal, hogy amit tanult, az nem biztos, hogy az, ami a valóság, vagy amit ön gondol?
Az embernek van egy belső képe saját népéről, saját nemzetéről, és mivel az ember alapvetően jóindulatú, jó szándékú, egy idő után nehéz volt elhinni azt a rengeteg félremagyarázott és kicsit rémségesnek tűnő tettet, amit Szent István személye köré kanyarítottak. És hát úgy az ember úgy szépen lassan elkezdett tájékozódni, és észre lehetett venni, hogy tulajdonképpen itt a múltunkat úgy manipulálják, hogy eleve hamis alternatívákat ajánlanak a nemzet számára. Ez azt jelenti, hogy Szent István személye vagy Szent István ügyei szóba kerülnek, akkor általában a párbeszéd, a polémia vagy a hivatalos történelmi oktatás menetében az észrevételeknek a lavina áradata abban mutatkozik meg, hogy kelet vagy nyugat, pogányság vagy ősvallás. Tehát minthogyha ez lenne Szent István idejében a legfontosabb probléma, hogy mi, magyarok, Európa kellős közepén, tehát itt érdemes bizonyos dolgokra fölfigyelni, többek között arra a többlet jelentésre, hogy Európának nincs több közepe. Tehát a Kárpát-medence Európa kellős közepén van.
Akkor is Európa közepének számított?
Akkor is kellős közepének számított. Ez egy földrajzi tény. Na most egy ilyen központi helyzetben fekvő ország életében nem lehet dilemma ez, hogy én most kelethez vagy nyugathoz tartozok, mert a középpont azért középpont, mert az égtájakat ehhez viszonyítva tudom meghatározni. Tehát innentől lesz nyugatnak nyugat jelentése, és innen lesz keletnek kelet jelentése, de ez már túl van ragozva. A másik sajátossága a Kárpát-medencének, ezt középkori utazók mindig elmondták, tehát itt nem arról van szó, hogy hallomás vagy kósza adatok véletlenül bennünket ilyen rózsaszín ködbe vontak be, hanem arról van szó, hogy a Kárpát-medence úgy, ahogy van földrajzi értelemben teljesen egységes, a Kárpátok koszorúja védi, és a Kárpát-medence belsejében, ami az emberi élethez szükséges, minden földi jóval el van ez a terület látva. Tehát ez azt jelenti, hogy gazdasági értelemben Magyarország, a Magyar Királyság, most Szent István idejéről van szó, nincs rászorulva se nyugatra, se keletre, se északra, se délre, mert teljes egészében önnellátó. Talán a legálságosabb kérdés feltevés az szokott lenni, hogy vajon a Magyar Királyságnak ebben az idejében a római kereszténységhez vagy a bizánci kereszténységhez kellett-e csatlakoznia. És Szent István itt kap egy ilyen nagyon aranyos kis simogatás dicséretet, hogy milyen jó, hogy az ország sorsát egyértelműen nyugattal kötötte össze. Ebben az időben az egyház életén belül olyan, hogy bizánci egyház és római egyház külön nincsen, hiszen az egyház szakadás 1054-ben következik
be. A nagy kizma.
Tehát innentől kezdve tudománytalan.
A Szent István korában mi volt a nagy kérdés?
A nagy kérdés az tulajdonképpen valahogy úgy merülhetett föl, hogy azt a népességet, amely bennünket körbevesz. És hát végeredményben itt az egyetemes emberiségnek egy gyűrűje jelenik meg a Kárpát-medence és a magyarság körül, tehát itt népek sokaságával lehet találkozni, és ebben az időszakban tudom, hogy nehéz elhinni, de egységesnek nevezhető keresztény Európa nem létezik. Ha én megkérdezem azt, hogy például mondjuk a szászokat hogyan térítették meg, vagy a poroszokat hogyan térítették meg, akkor kiderül, hogy például a 13. században a poroszok még jó kemény pogánynak számítanak. Nagy Lajos királyunk uralkodásának első felében Litvánia még pogány. és Nagy Lajos Hedvig nevezetű lányát, akit azóta is tulajdonképpen Litvánia és Lengyelország legnagyobb nemzeti védő szentjének tekint, azzal a feltétellel adta hozzá Jagellóhoz, na itt lép be a Jagelló család a mi történelmünkbe, hogyha fölveszik a kereszténységet. Tehát tulajdonképpen Szent István idejében éppen a vallás szempontjából nagyon összetett, nagyon kusza és nagyon árnyalt a kép. És egy kérdés merül fel ebben az időszakban, hogy most Szent István hogyan gondolkodott, csak a tetteiből lehet következtetni, hogy milyen irányultságú gondolatok.
Hát legfeljebb a fiának írt.
Vihették őt előre. Igen, igen, erről van szó. Tehát azért lehet következtetni bizonyos dolgokra. Itt egy igazi kérdés merül föl, hogy a körülöttünk lévő és meglehetősen kusza kulturális fokon élő népeket fölemeljük, vagy úgy hagyjuk.
Erről írt ezek szerint Szent Imre hercegnek?
Hát, hogyha az ember az intelmeket elkezdi elemezni, akkor az egyik kicsit keserű meglepetés az, hogy az intelmek meglehetősen késői átiratban maradt fönt. Tehát ez a 15. századnak az ideje, Zsigmond uralkodásának első fele, tehát erre szokták azt mondani, hogy hát ez Szent István korától azért több mint 400 esztendő. Tehát, hogyha a trónra lépésétől számolom Szent István korát viszont. Azt is észre lehet venni, hogy az intelmekben legalább háromféle szövegkörnyezet vagy szövegvonulat bujkál, lappang és rejtezik, de ez a három tökéletesen kiegészíti egymást. Az egyik az a átíratból eredő, akkori kortárs nyelvezetnek megfelelő, a másik viszont sokkal arhaikusabb, sokkal régibb. Egy magyar király szeretettel, kedvességgel, bölcsességgel megszólítja az ő fiát. És itt már a személyes világ kereteiből ki lehet lépni, mert ez egy örök mintázat, hogy egy magyar király mire tanítja a fiát. És gondolom mindannyian tudjuk, és ez a 19. században még nem volt vita téma, hogy a magyar történetírás, tehát ez azt jelenti, hogy a magyar krónikák, de itt még pontosabban lehet fogalmazni, ha mi megkérdezhettük volna Szent István királytól, hogy ő tulajdonképpen hogy hívják. Nem azt mondta volna, hogy ego sum Szent István. Kétféle változatot használt volna nagy valószínűség szerint, vagy azt mondja, hogy Turul nemzetségből való István, vagy Attila király nemzetségéből való István. Na most gondoljuk végig, hogy a nemzetközi és a hazai történetírás, ugyanakkor pedig oklevelek és források sokaságai oda-vissza, végig a középkorban állítják azt, hogy a középkori magyar királyok őse Attila volt. Na most Attilának viszont van egy fia, Csaba királyfi. És itt lehet érzékelni egy nagyon szép, hogy úgy mondjam, rezonanciát az intelmekben. Zrínyi Miklós költő és hadvezér az egyik híres epigrammában az első magyar király szájába adja a következő szavakat. Én vagyok magyarnak legelső királya. Én utolsó világrészül kihozója. Én lehetek tehát magyarnak példája, hír és birodalmát, hogy nyújtsa szabjája. Na most ezt az epigrammát Zrínyi Miklós tollán keresztül maga Attila mondja. Olá Miklós esztergomi érsek leírja a magyarok első királya Attila, Mátyást a kortársai második Attilának nevezik római pápa is, mert a magyar királyok Attila utód királyok, tehát ezt csak azért akartam ennyire részletesen felvezetni, hogy érzékeljük, hogy az intelmekben egy rendkívül arhaikus bölcsesség fogalmazódik meg. És amikor Szent István az intelmekben arra figyelmezteti a fiát, hogy a fiak kötelessége az ősöknek, az atyáknak és az előttünk uralkodó királyoknak a követése. Na most itt pontosan lehet érzékelni azt, hogy Szent István egy nagyon ősi hagyományról beszél. Tehát ő maga azt mondja, hogy fiam, neked ezen a tájon az előtted való ősatyákat, uralkodó királyukat kell követned. Na miután Szent István édesapja vezér volt, ugyanakkor pedig Álmostól Gézáig, Árpádon, Zoltán, Taksonyon keresztül vezérlő fejedelmekkel kell számolnunk, ha így megyünk vissza a Turul nemzetség az Árpádház leszármazási tábláján, akkor kiderül, hogy a következő király ezen az úton vissza az időben az maga Attila. és Attila és Szent István között a királyi méltóságot senki nem viseli, és minden magyar krónika Attilát a magyarok első királyának nevezi. És jönnek a további érdekességek az Intelmek vonatkozásában, mert van egy olyan passzus, amit maga Szent István mond a hagyomány szerint, minden állami augusztus 20-ai ünnepségen, teljesen mindegy, hogy milyen közjogi méltóság nyilatkozza, de ezt zsebből tudják idézni. Azért mondom, hogy nem szívből, hanem zsebből, mert hogyha elolvasnák az előtte lévő mondatot és a következő mondatot, akkor a mondat értelmét nem így éleznék ki. Itt is gyakorlatilag egy lejáratott és nagyon rossz ízű elcsépelt közhelyről van szó, mert Szent István nem országról beszél azon a helyen, hanem a királyi udvarról. Az egynyelvű és egyszokású királyi udvar gyönge és esendő. És ő pontosan tudja, hogy miért mondja ezt, mert Európa kellős közepén, ha valaki mondjuk államot alapít, akkor pontosan tudja, hogy felelősen ezt csak úgy teheti meg, ahogy az ősi királyok nem csak a Kárpát-medencében, hanem az ókori Egyiptomban, Peruban mondjuk az Inka, Belső Ázsiában mondjuk a kánságok idején akár egy Dzsingisz Kán is, tehát ezeknek az uralkodóknak az udvaruk, és Attila király udvara sem volt soha egynyelvű és egyszokású. És ennek van egy nagyon jó, egyszerű magyarázata, nagyon rossz az, hogyha egy király akkor ismeri meg a világot, amikor a világ irányából mondjuk egy támadás révén kap egy pofont. Tehát ha Szent István udvarában bent van a német, bent van idézőjelben mondom az olasz, mert ilyen népek, hogy német és olasz abban az időben ilyen formában nem léteznek. Te játszunk el a gondolattal, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy neki nem kell kimennie a Kárpát-medencéből, hogy mondjuk más népek mentalitását, legfontosabb tulajdonságát megismerje, mert ott vannak bent.
Ő hívta be őket?
A krónikáink azt mondják, hogy már jöttek be előtte, jöttek be utána, és tudni kell azt, hogy az idegen és a vendég között óriási a különbség. Tehát egy magyar király behív valakit, nem idegent hív be, hanem vendéget. Tehát a vendégnek a mai világban is van egy kitüntetett joga. Ez nem azt jelenti, hogy én behívom a külföldi pöffeszkedő idegeneket, mert az Intelmekben pontosan ez szerepel, hogy a külföldet a pöffeszkedéstől, a zsarnokoskodástól ez rettenti el.
Szent István király Intelmei fiához, Imre herceghez. Felolvassa Lukács Sándor.
A vendégek marasztalásáról és ellátásáról. A vendégek és a külhomból érkezők oly nagy hasznot hajthatnak, hogy méltán tarthatjuk számon őket a királyi méltóság 6. helyén. Kezdetben azáltal növekedett a római birodalom, attól váltak naggyá és dicsővé a római királyok, hogy különböző égtájokról sok nemes és bölcs férfiú sereg lett össze náluk. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Éneászék fel nem szabadítják. Mert a vendégek, minthogy különféle tájokról és országokból jönnek, ennek megfelelően különféle nyelveket, különféle ismereteket és fegyveres erőt hoznak magukkal, s mindezek díszére válnak az országoknak, emelik az udvar tekintélyét, és elriasztják a külföldiek pökhendiségét. Mert az egynyelvű és egyszokás szerint élő királyság gyenge és törékeny. Éppen ezért felszólítalak, fiam, jó akaratúan vedd gondjaidba, és tartsd tiszteletben őket, hogy szívesebben maradjanak nálad, mint hogy máshol lakjanak. Ha ugyanis arra fogsz törekedni, hogy lerombold, amit felépítettem, vagy szétszórd, amit egybegyűjtöttem, egészen biztosan óriási kárt szenved majd országod. Hogy ez ne következzék be, napról napra gyarapítsd országodat, hogy koronádat fenségesnek tartsák az emberek.
Más képet kellene esetleg Szent Istvánról kialakítaniuk a mai embereknek? Lehet erre egyáltalán most mód, hiszen nagyjából már mindenki elképzelte, sokat tanult erről, és elhelyezte magában ezt az uralkodót, és Szent István tiszteli a mai magyarság.
Igen, csak nem mindegy, hogy én kit miért tisztelek. Érdemes odafigyelni arra, hogy a magyarság helyzete mind a mai napig Európában központi jelentőségű. Tehát ez a szlogen, hogy merjünk kicsi lenni, ez sajnos a hatását kezdi most már érvényesíteni. Annyira leértékelődött a magyarság önbecsülése, hogy saját helyzetét nem látja tisztán. És mivel, hogy ez történelmi szinten legyen megfogható, itt a Szent Istvánon keresztül végigdübörgő manipuláció sorozat adja az indokot, mondván, hogy már Szent István is behívta, nyakadra ültette az idegent. Tehát te azért lehetsz magyar, mert hát tulajdonképpen saját hazádban valamilyen szempontból alacsonyabb rendűnek számítasz, mert ha érték születik a Kárpát-medencében, akkor a történész, művészet történész régész neked 5 perc múlva be fogja bizonyítani, hogy ez külföldről lett becibálva. Na most egy biztos, ahogy már jeleztem, mert a Kárpát-medence földrajzi központ, gazdasági központ, gondoljuk végig ivóvízkészlet, legjobb minőségű termőföldek, és akkor még létezett a fővenyarany, tehát nem is kellett aranybányákat nyitni, mert gyakorlatilag a Duna, az Aranyos, a Maros és a legtöbb folyó ontotta magából az aranyat. Na most egy ilyen helyzet vonatkozásában érdemes tényleg a rendkívüli töbletekre odafigyelni, ez pedig a következő. A Magyar Királyságnak van egy ilyen titulusa, jogcím, hogy apostol királyság. Az egész keresztény világon belül ez egyedülálló cím. Az apostol az azt jelenti, hogy őt nem lehet megtéríteni. Senki nem látott még olyat, hogy az Intercity lefut mondjuk a Genezáreti tó partjára, ott kiugrik 3 római hittérítő, és elkezdi Jézus Krisztus apostolait térítgetni. Tehát tulajdonképpen nekünk nem nagyon kell itt vitába szállni és keresgélni, vannak nagyon jól megrögzült és pontos viszonyítási fényeink. Ilyen például az apostol királyság. Ez azt jelenti, hogy a magyar királynak főkegyúri joga van. Országán belül egyházmegyét kialakít, püspökséget alapít, a püspököket ő maga nevezi ki, egyházán belül az érseket ő maga nevezi ki. Ilyen jogköre Európában a német-római császárnak sincsen. Akkor egy gyors kérdés, hova zárkózott föl Szent István? Tehát végeredményben Szent István keresztény országa az egész keresztény világon belül egyházi jogi szempontból is teljesen, hogy úgy mondjam, egyedülálló. A másik, amit el szoktak mondani, hogy tulajdonképpen egy félelem vezette rá a magyarokat a kereszténység felvételére. Most gondoljuk végig, egy ténylegesen bátor népről van szó. És ma már úgy 100 éve gyakorlatilag olyan történelmi munkák születnek, hogy hát Szent István idejében megtanulhattunk itt félni, mert bizánci birodalom és a német-római császári birodalom harapó fogója az annyira félelmet gerjesztő volt, hogy a magyar vezetőség már István apja Géza és természetesen Szent István úgy döntöttek, hogyha azon nyomban nem csatlakoznak a művelt nyugati világhoz, na most ez a művelt nyugati világ annyira volt művelt, amennyire mondjuk valaki ezt egy jegyzetébe leírja és zsebre teszi. Tehát ha megnézünk egy középkorral foglalkozó lexikont, hogy a művelt nyugati világban hányszor robban ki mondjuk csak az Árpád-kor ideje alatt pestis járvány, hányszor söpör végig éhség, és ez a magyar királyság területére horribile dictu elfelejt bejönni, mint szállingozó kultúrjavadalom, hát ezeken az érdemes elgondolni. Hogy mondjuk hova csatlakozik, és éppen ki hova zárkózik fel. De elkezd tájékozódni, most a hipotéziseket ismerjük meg, elkezd tájékozódni már Géza, és természetesen Szent István, és hát ebből a harapó fogóból úgy próbálnak kijönni, hogy az ottókori Nyugat-Európát választják. Na most gyönyörű.
A német-római birodalom alapítója.
A német-római birodalmat. Na most. Ez azt jelenti, hogy van egy első Ottó, van egy második Ottó, és van egy harmadik Ottó. Na most harmadik Ottó találkozik a mi Szent István királyunkkal, ugye Szent István trónra lépésének körüli időszakban. Történészek el szokták mondani, hogy a római pápa Szent Istvánnak koronát küldött, idáig mindenki úgy képben van, és hát nyilvánvaló módon ez csak úgy küldhette, hogyha ebbe harmadik Ottó is beleegyezett. Gyönyörű a megfogalmazásnak az éle, tehát mi nem lehetünk önállóak azon túl, hogy mondjuk valaki körülöttünk, meg fölöttünk ne atyáskodna, ne bábáskodna. Ugyanis gyermekkorba kerül harmadik Ottó trónra, akiről azért tudni kell, hogy egy mélyen identitászavaros jelenségről van szó, mivel az édesanyja görög származású császári házból származik, Teofánó hercegnőről van szó, az apja meg 100 népből vett Ottó, hát ez a szegény harmadik Ottó, aki úgy mond, ami Szent Istvánunk felé kegyet gyakorol, hogy na hát a magyarok akkor Szent Istvánt emeljék trónra, tudni kell róla, hogy ő második Szilveszter pápának, aki akkor még nem Szilveszter pápa, olyan leveleket ír, és ez történelmi tény, hogy az ő vérébe, tehát Ottó vérébe, ezt a durva szász mentalitást, ezt valahogy próbálja meg tanácsaival visszaszorítani, hogy a finomabb görög származási vonal jusson az ő személyében előtérbe. Most ez egy olyan szerencsétlen identitászavaros kölök volt, nem tudok róla mást mondani, hogy nemhogy a népe lázadozott ellene a német birodalom területén, hanem a római lakosság egyszerűen elűzte, és számkivetve halt meg. Na most gondoljuk végig. Ilyenektől várjuk mi a magyar királyság megszületésének, hogy úgy mondjam, indító javadalmait.
Most akkor milyen viszonyban lehetett ön szerint Szent István a római pápával, illetve a német birodalommal, illetve hát akár a bizáncival is, hiszen elhangzott, hogy az is abban az időben egy világhatalmi központ volt.
Bizánci vitéz a magyar király fővárosának ajtaját ércbárgyával még soha nem kopogtatta meg. Ugyanakkor pedig német vitéz ezekben az időkben a magyar királyság fővárosának kapuján még nem kopogott be. Na most azért gondoljuk végig, a viszony az éppen fordított. Tehát hogy félhet egy magyar vezérlői fejedelmi állam attól a Bizánctól, amelynek kapuit nem a határt, hanem magának a fővárosnak a kapuit naponta megdöngeti? Hogy félhetne nyugattól az a vezérlő fejedelmi időszak mondjuk Augsburg előtt és Augsburg után, amelyik tényleg az Atlanti-óceán partjáig elmegy? A magyarság katonai szinten abban az időben egész Európát ellenőrzése alatt tartja. És az, hogy becsúszik mondjuk 100 győzelemre egy félvereség, hát minden küzdő sporttal foglalkozó ember tudja, hogy ilyenkor a félvereségnek van nagyobb szerepe, mert abban segít, hogy azért saját képességeinktől mégse essünk hasra.
Ezért ismeri ma szinte jobban a magyarság Augsburg és Merseburg nevét?
Hát igen, lehet így is történelmet tanítani, és hát tudni kell, hogy Augsburg után még a magyar katonai jelenlét nyugaton bőven virágzik, utána még Itáliába is eljutnak, és természetesen Bizáncig is. Egy dologról van szó, megérett a helyzet arra, hogy Európa jó útra álljon. És ennek az Európának a központi magja, lelke, motorja, szellemisége, fénye a magyar királyság.
Erkölcsökre oktató könyvecske. A mi urunk Jézus Krisztus nevében. Kezdődik Szent István király törvénykönyve. Mivel felfogom és tökéletesen érzékelem, hogy mindent, amit Isten akarata megalkotott és nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett, mind a tágas mennybolton, mind a földnek az emberi élet számára alkalmas tájain, törvény éltetés tart fenn, s mivel azt is bizonyosan tudom, hogy mindazok összességét, amiket Isten kegyelme az emberi élet haszna és méltósága érdekében adományozott, tudniillik a királyságokat, a konzulságokat, a hercegségeket, az ispánságokat, a főpapi tisztségeket és egyéb méltóságokat, részint isteni tanítások és rendelkezések, részint világi, mégpedig nemes, korban előre haladott férfiaktól származó tanácsok és javaslatok irányítják, védelmezik, osztják szét és egyesítik, és mert kétséget kizáróan tudom, hogy a földön mindenütt, minden rendbéliek, bármely méltóságban vannak is, nem csak kísérőiket, barátaikat, szolgáikat tanítják, látják el tanácsokkal és javaslatokkal, hanem a gyermekeiket is. Így hát én sem restellem, hőn szeretett fiam, hogy az e világi életemben tanítsalak, tanácsokkal és javaslatokkal lássalak el téged, hogy általuk szebbé tehesd mind a magad, mind az alattvalóid erkölcseit, amikor majd, ha a legfőbb hatalom is engedi, utánam uralkodni fogsz. Neked pedig, miután figyelmesen meghallgattad őket, úgy illik tartanod magadat atyád tanításához, ahogyan azt az isteni bölcsesség javasolja Salamon által, mondván, hallgasd, fiam, atyád tanítását, és el ne hagyjad anyád törvényét, hogy megsokasodjanak életednek esztendei. Ebből a megnyilatkozásból rájöhetsz, hogy ha semmibe veszed azokat, amikre atyai jóságomban tanítalak, ami távol legyen, többé nem leszel kedves sem Isten, sem az emberek előtt. Halld azonban azok vesztét és bukását, akik engedetlenségükben megszegték a tanításokat. Ádám, akit az isteni alkotó, az egész teremtett világ létrehozója saját hasonlatosságára formált, s akit egész méltóságának az örökösévé tett, mihelyt széttörte az isteni tanítások bilincseit, rögtön elveszítette fenséges előjogait, és azt, hogy az édenkertben maradhasson. Az Istentől kiválasztott és szeretett régi népet is, mivel ismételten szétszakította a tanítások Isten újjától font kötelékét. Változatos formában érték a megsemmisítő csapások. Egy részüket a föld nyelte magába, más részüket tűz adta halálra, harmadik részük egymást pusztította el. Salamon fia is, mivel felhagyott apja békességes szavaival, és gőgében fölfuvalkodott, s apja ostorcsapásai helyett halált hozó dárdákkal fenyegette népét, sok viszontagságot szenvedett uralkodása idején, s végül letaszították a trónról. Hogy ez veled ne történjék meg, fogadj szót nekem, fiam. Gyermek vagy, gazdag szülők sarja, puha párnák lakója, akit mindenféle kényelemben dédelgettek és neveltek. Nem volt részed sem a hadjáratok fáradalmaiban, sem a népek különféle támadásaiban, melyek közepette nekem szinte az egész életem örlődött. Immár itt az idő, amikor nem csak pépes ételt kell adnunk neked, mert ez puhánnyá és kényeskedővé tehet, ami az erények pusztulásával, a bűnök melegágyával és a parancsolat semmibe vevésével egyenlő, hanem néha korcos borral is meg kell itatnunk, hogy az ráirányítsa figyelmedet azokra a dolgokra, amikre tanítalak. Katolikus hit megőrzésének fontosságáról. Mivel királyi méltóságra csakis hívők és a katolikus hittől áthatott személyek emelkedhetnek, ezért parancsaink között a szent hitet tesszük az első helyre. Elsősorban arra tanítalak, azt tanácsolom és javasolom, sőt, igyekezlek rábírni, drága fiam, ha azt akarod, hogy királyi koronádat megbecsülés övezze, olyan elővigyázatossággal és körültekintéssel óvd katolikus és apostoli hitedet, hogy példaképül szolgálj mindazoknak, akiket Isten alattvalóiddá tett, és minden egyházi ember méltán nevezhessen téged a keresztény hitvallás igaz követőjének, mert ennek híján biztos lehetsz benne, sem kereszténynek, sem az egyház gyermekének nem fognak mondani. Akik ugyanis hamis hiten vannak, vagy a hitüket nem teszik teljessé, és nem ékesítik fel cselekedetekkel, mint hogy a hit cselekedet nélkül halott, sem itt nem uralkodnak dicsőséggel, sem az örök országnak és koronának nem lesznek részesei. Ha viszont a hit pajzsát megőrzöd, birtokában leszel az örök élet sisakjának is. A lélek eme fegyvereivel azután törvényesen küzdhetsz majd a látható és láthatatlan ellenségeid ellen egyaránt. Az apostol ugyanis ezt mondja: aki bajvívásban tusakodik is, meg nem koronáztatik, hanem a törvény szerint tusakodik. A hit pedig, amelyről beszélek, a következő: szilárdan hidd, és minden nemű kételkedés nélkül vald atyánkat, a mindenható Istent, az egész teremtés teremtőjét, és egyszülött fiát, a mi urunk Jézus Krisztust, aki angyali üdvözletre a boldogságos Szűz Máriától született, s az egész világ üdvösségéért a keresztfán szenvedett, és a szent lelket, aki a próféták, az apostolok és az evangélisták által szólt, továbbá, hogy Isten egy, tökéletes, szét nem választható és szeplőtelenül tiszta. Ez az a keresztény hit, amiben, mint Athanasius mondja, ha valaki nem hisz híven és szilárdan, nem üdvözülhet. Ha pedig valaha is akadnának a hatalmad alatt levők között olyanok, ami távol legyen, akik a Szent Háromságnak ezt az egységét megosztani, kisebbíteni vagy növelni próbálnák, tudd meg, azok az eretnekség urának a szolgái, nem pedig a Szent Egyház gyermekei. Bizony az ilyeneket se el ne tartsd, se ne védelmezd, nehogy az legyen a látszat, hogy te is ellenség és bosszuló vagy. Az ilyesfajta emberek ugyanis nyomorult módon pusztulásba viszik, és szétszórják a Szent Egyház népét. Különös gondod legyen rá, hogy ez ne történjék.
Egy másik érdekes észrevétel, amire mindenféleképpen oda kell figyelnünk. Szilveszter pápa, és augusztus 20-án általában ezt sem szokták idézni, Szent István szkíta királynak nevezi. Tehát nem finnugornak, hanem szkítának. Fehéren-feketén megfogalmazza. A népet pedig szkíta népnek. Ez miért jelentős tétel? Azért, mert az identitás vonatkozásában a magyarság tényleg valóságos múltat tud fölmutatni. Szkíta, hun, avar, magyar, ezt a római pápa is elismeri, ami még sorsdöntő. Róma és Bizánc Magyarországon templomot nem alapított. Szent Istvánnak minden legendája elmondja, A történelem pedig igazolja, hogy Szent István Szent Péter tiszteletére templomot alapított és apátságot teljes felszereléssel Ravennában. Ugyanakkor pedig Szent István vértanú tiszteletére, ez mind a mai napig Otto életében tetten érhető, templomot, rendházat, vendégházat alapít Rómában. Ugyanez a Szent István Konstantinápolyt is egy csodálatos mívű felszerelt templommal ajándékozza meg. Ugyanez a Szent István templomot, rendházat alapít Jeruzsálemben. Akkor kialapít kereszténységet, és kikit térít meg. Mert gondolom nem nehéz az belátni, hogy éppen most pogányságból kereszténységbe pofozott nép nem fog Rómába egyházat alapítani, nem fog Bizáncba, és nem fog Jeruzsálemben.
És akkor az ide érkező hittérítő papok mit adtak akkor Magyarországnak, Szent Gellért püspök például?
Egy fecske nem csinál nyarat. És éppen Gellért az, akinek az írományai fent maradtak. Tehát a Deliberáció című főműve Gellértnek, ami több mint 1000 oldal, ma is olvasható. Magyar nyelvre is lefordították. Mi egy dolgot kapásból és vidáman el szoktunk felejteni, ez pedig a következő. 1526 Mohácsi tragédia. Utána 1541 az ország központjának, Budának az eleste. És onnantól kezdve tulajdonképpen Habsburgok irányítják az ország életét. És a Habsburgok a bécsi kamarilla tevékenysége egyértelműen adminisztrálja, hogy a magyarságot nem kedvelik. És ami magyar érték van, annak az eltüntetésében gondoljuk végig például a középkori értékes műemlékeink, váraink, mert az, hogy van egy vár, általában a vár arról nevezetes, hogy a várfalon belül ma úgy mondanánk, hogy műkincsek vannak, építészettörténeti emlékek, templomok és paloták. Na most kirendelte el a középkori nagy jelentőségű várak felrobbantását, természetesen Lipót, első Lipót. És nem Rákóczi szabadságharc után, hanem még a kitörése előtti években. Ezt csak azért mondom, hogy aki a múltat végképp el akarja törölni, az általában az identitástudat megroppantásával vág bele ebbe a nem igazán nemes tevékenységbe. Tehát ezen egyáltalán nem kell csodálkozni, hogy mi nem azt a történelmet ismerjük, ami volt, hanem amit bizonyos érdekek mentén nekünk megpróbálnak megtanítani.
És akkor ön, amit tud, honnan veszi és miből gondolja, hogy ez a helyes és ez az igazság, hogyha már nem ez a hivatalos álláspont?
Bár itt a hivatalos történetírás felé úgy rejtve, meg kimondva éles kritikák hangoztak el, de hellyel közzel azért ugyanazokat a könyveket olvassuk. Viszont éppen azért, mert ugyanazokat a műveket olvassuk, nagyon könnyen észre lehet venni azt, hogy bizonyos dolgoknak azért nem az a jelentésük. Amit mondjuk egy közoktatási apparátuson naponta keresztül pofoznak. Gellért példáját szeretném megemlíteni, a következőket írja. A magyarok kereszténysége. Ez azt jelenti, hogy amikor Gellért idejön, a magyarok már keresztények. Jó, erre azt lehet mondani, hogy persze, Szent István most érítette meg őket, és éppen Gellért kortárs hittérítővel. Probléma azért nem ilyen irányban mutatkozik meg. Ha 100 évet visszamegyünk Szent István korában, krónikáink szerint a magyarok a 7 fejedelmi személlyel az élén már másodszor jönnek vissza.
Mert László Gyula is írt erről.
Így van. Csak krónikáink ezt még keményebben fogalmazzák, mondván, hogy nem mint hódítók jönnek, hanem mint jogos örökség visszavevői. Attila király örökségének visszavételéről van szó. És a visszaérkezők régészeti hagyatékában érdekes módon a reprezentatív régészeti leletanyag most már napnál is világosabb, nem a tarsoly lemezek körében mutatkozik meg, kiderült, hogy nem a tarsoly a legjellegzetesebb, hanem a úgynevezett honfoglaláskori ereklye tartó mellkereszt.
Hát ez benne van a sírokban.
Benne van a sírokban. Ha nem Róma térítette őket, mert kétségtelen tény, hogy nem térítette őket, mert keresztényként jöttek be a Kárpát-medencébe. Ha nem Bizánc, kétségtelen tény, mert nem tudunk bizánci térítésről. Akkor honnan lettek keresztények?
Honnan?
Hozzá kell tenni azt, hogy tényeket megpróbálunk rendezni. A kereszténység nem Rómában és nem Bizáncban született. A kereszténység Jézus Krisztussal indult. És van őskeresztény egyház is, és például az apostolok közül olyan apostolok, akiket így hívnak, hogy András apostol, Fülöp apostol. Mind a mai napig a keresztény egyházi irodalom így tartja őket számon, hogy a szkíta térítő apostolok. Tehát nagy valószínűség szerint a magyarok jóval a Kárpát-medencébe való beérkezés előtt, és ha tudjuk, hogy magyarnak tekintik Kárpát-medencei tartózkodás idején azokat a hunokat, akiknek élén Attila király áll, és ha tudjuk, hogy a Kárpát-medencében ebben az időszakban virágzik a kereszténység, tehát akárhonnan mozgósítom a magyarokat mondjuk Árpád vezér idején, a kereszténység már több száz éves hagyománnyal rendelkezik. A világ bármely területén előkerül mondjuk régészeti emlékként egy olyan sír, ahol mellkereszt van, mit mondunk a tulajdonosáról, ha vallását meg akarjuk határozni, keresztény volt.
Az egyházi rend megszilárdításáról. A királyi palotában a hit után az egyházé a második hely, mivel az egyház magvait elsőként a mi urunk Krisztus vetette el, ezt követően pedig az ő tagjai, úgy mint az apostolok és a szentatyák plántálták át, gyökeresztették meg mélyen és terjesztették el az egész földkerekségen. És bár mindig vannak új sarjai is, ennek ellenére más helyeken szinte ősinek számít. Itt viszont a mi királyságunkban, drága fiam, még ma is, mint valami új keletű és zsendülőfélben levő tant hirdetik, s éppen ezért körültekintőbb és szemmel láthatóbb oltalmazókra is van szüksége, nehogy az a jó, amit az isteni kegy az ő mérhetetlen irgalma által nekünk, érdemteleneknek juttatott, a te tunyaságod, restséged és nem törődömséged következtében elherdálódjék és kárba vesszék. Mert aki a Szentegyház méltóságát csorbítja vagy foltot ejt rajta, az Krisztus testének megcsonkítására törekszik. Maga az Úr mondta ugyanis Péternek, akit ugyanennek a Szentegyháznak az őrzőjévé és tanítójává tett. Te Péter vagy, és e kőszálon fogom építeni az én anyaszentegyházamat. Kőszálnak önmagát nevezte, és az önmagára épített egyházat sem nem fából, sem nem kőből valónak mondta, hanem szerzett népnek, választott nemzetnek, az Isten hitben kiművelt, keresztségben tisztára mosott, olajjal felkent nyájának, és szentnek nevezte azt az egyházát, amely ő rá magára épül. És ha valaki eszelősségében eme szent egyház tagjait, ha még oly kicsinyek is, megbotránkoztatja, az evangélium tanítása értelmében méltó arra, hogy malomkövet akasszanak a nyakába, és a tenger mélységébe vessék, azaz, hogy eltávolítsák a hatalom méltóságából, és az igazak egyházán kívül a világi nyomorúságban vesztegeljen, mint egy pogány vagy adóbérlő. Ezért, fiam, tetrekész buzgósággal éberen kell őrködnöd napról napra a Szentegyház fölött, hogy inkább gyarapodjék, mint sem veszteséget szenvedjen. Bizony, elsősorban azért mondták gyarapítónak a királyokat, mert az egyházat gyarapították. Te is így tegyél, hogy a koronád dicsőbb, az életed pedig boldogabb legyen, és hosszabbra nyúljék.
Thank you.
főpapoknak kiáró tiszteletről. A főpapok rendje ékessége a királyi trónnak. Ezért a királyi méltóságban a harmadik hely a főpapoké, kedves fiam. Ők legyenek a tanácsadóid, és úgy vigyázz rájuk, mint a szemed fényére. Ha az ő jó indulatukat megnyered, senki ellenségtől nem kell félned. Ha ugyanis ők oltalmaznak téged, minden tekintetben biztonságban leszel, és az ő könyörgésük figyelmébe ajánl majd a mindenható Istennek. Isten ugyanis őket rendelte a szent nép őreiül, őket tette meg a lelkek gondozóivá, minden egyházi méltóság adományozóivá és az isteni szentség kiszolgáltatóivá. Ő nélkülük sem király nem lehet, sem nem uralkodhat senki. Az ő közben járásukra töröltetnek el az emberek bűnei. Ha őket maradéktalanul szereted, egészen biztos, hogy megóvod magadat, és tisztelettől övezve kormányzod országodat, hiszen az ő kezükbe van letéve a hatalom, hogy megkössenek bennünket bűneinkben, vagy feloldozzanak bűneink alól. Mert örök szövetséget kötött velük Isten, külön választotta őket a többi embertől, saját nevének és szentségének részeseivé tette őket, s az Istentől királyságra emelt Dávid szava által, az emberi bíró által ítélkezésre kitűzött első naptól kezdve megtiltotta bántalmazásukat. Ne illessétek a felkentjeimet! Az illeti ugyanis Isten felkentjeit, aki az isteni és az egyházi jog ellenében a szent rendhez tartozó férfiakat hamis vádaskodással bemocskolja, és a közösség színe elé idézi. Egyszerűen megtiltom, fiam, hogy így cselekedjél, ha boldogan akarsz élni, és dicsővé akarod tenni királyságodat. Isten az ilyen dolgokra különösen érzékeny. Ha valaki azok közül, akikről beszélek, valami véletlen folytán feddésre méltó bűnt követne el, ami távol legyen, dorgáld meg háromszor, négyszer, de négy szem közt, az evangélium tanítása szerint. Ha azonban nem hajlandó meghallgatni intő szavaidat, akkor nyilvános dorgálásban kell részesítened az evangéliumi előírásnak megfelelően. Hogyha meg nem hallgatja azokat, mondd meg az Anya Szentegyháznak. Ha ugyanis betartod ezt a sorrendet, minden szempontból dicsővé teszed, és felmagasztalod koronádat.
Ön gyermekkorában is mindig érdeklődő és kételkedő volt? Hol és mikor tanult Szent Istvánról, vagy az Árpádházi időkről?
Az, hogy az ember mivel foglalkozik, az néha megfogható, néha megfoghatatlan. Na most a mai globalizációs világban kétfajta trend figyelhető meg, hogy vagy az emberiséget hangsúlyozzák, ami megfoghatatlan, vagy az, hogy valósíts meg magadat, ami egy gyökérvesztett tévutat jelent. A kettő között van egy népnemzeti lét. És tulajdonképpen, hogyha az ember ebbe a világba születik, akkor nem csak emberiség részeként születik, nem csak individuumnak születik, hanem egy nép gyermekének is. És hogyha ez a hármasság, egyébként egy József Attila vers, korai vers címében szinte ez fogalmazódik meg, hogy ember is, magyar is, magam is. Tehát az ember, emberiség címszalat szokták hangsúlyozni, a magamat javasolják, a magyart itt mindig megpróbálják kiiktatni. Tehát, hogyha az ember észreveszi azt, hogy ő egy népnek is a gyermeke, akkor egy biztos olyan dolgok mentén tud elindulni, amit megint csak József Attila így fogalmaz, hogy én úgy vagyok, hogy 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat és kész az idő egészen, amit 100 000 ős szemléltet vélem, hát most ez egy hevenyészet idézet volt, de pontosan ez a lényege. Tehát mire én eljutok oda, hogy embernek megszületek, hát beláthatatlan múltba vezető ősi világ áll már mögöttünk. Erre rá lehet érezni, erre rá lehet találni, és akkor innentől kezdve már nem az a kérdés, hogy mikor találkozunk vele, és gondolom azt bárki meg tudja tapasztalni, hogy bizonyos dolgokkal mi együtt születünk. Tehát van egy bennünk élő, folytatódó történelem is.
A rendszeres imáról. A rendszeres imádság a király üdvösségének legfőbb forrása, ezért az áhítatos lelkületet szabályzatunk a 9. helyen említi. A szüntelen imádkozás eszközli ki, hogy megtisztuljunk bűneinktől, és azok bocsánatot nyerjenek. Így hát, fiam, valahányszor Isten templomába mégy Istent imádni, Salamonnak, a király fiának szavaival mindig ezt mond királyként is. Küldd le a bölcsességedet a te szent egeidből, és a te nagy voltodnak székétől, hogy velem légyen és velem munkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves nálad. A szemeimnek ne adj kevéséget, és minden kívánságot távoztass el tőlem. Vedd el tőlem a hasnak kívánságait, és a fajtalanság kívánságai meg ne fogjanak engem, és a tisztátalan és szemtelen szellemnek ne adj engem. Így imádkoztak a régi királyok, és te is így imádkozzál, hogy Isten méltónak találjon megszabadítani minden hibáttól, hogy mindenki győzhetetlen királynak nevezzen. Azért is imádkozz, hogy tartsa távol tőled a restséget és a tunyaságot, és adja meg neked minden erény segedelmét, hogy legyőzhesd velük a látható és láthatatlan ellenségeidet, hogy biztonságban és bármiféle ellenséges támadástól menten, valamennyi alattvalóddal együtt, békében fejezhesd be életpályádat. A jóságról, az irgalmasságról és a többi erényről. A királyi korona értékét az erények mértéke szabja meg. Ezért tanításaim között ez áll a 10. helyen. Az égi hatalmak ura maga a királyok királya, s miként az ő mennyei seregének teljességét 10 kar alkotja, úgy a te életviteled is 10 alapelven nyugodjék. A király legyen jóságos, irgalmas, de a többi erény is hassa át és ékesítse. A király ugyanis, ha embertelenség és kegyetlenség csúfítja el, hiába tart igényt a király címre, zsarnoknak kell neveznünk. Ezért, szeretett fiam, szívem édessége, jövendő utódaim reménye, kérlek, sőt, megparancsolom, hogy a jóságot mindenkor és mindenben szem előtt tartva ne csak családodhoz, rokonságodhoz, főembereidhez, a gazdagokhoz, a szomszédaidhoz és országod lakosaihoz légy jóságos, hanem az idegenekhez is, és mindenkihez, aki hozzád érkezik. A jóság erényének gyakorlása elvezet majd téged a teljes boldogsághoz. Légy irgalmas mindenkihez, aki erőszakot szenved. Lélekben soha ne feledkezz meg a ma isteni intelemről, hogy irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Légy kíméletes mindenkivel szemben, ne csak a hatalmasokkal, hanem azokkal szemben is, akik hiány vannak a hatalomnak. Azután meg légy lélekben erős, hogy jó sorsod ne tegyen túlzottan elbizakodottá, a bal szerencse pedig ne sújtson a porba. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy szelíd, hogy soha ne szegülj szembe az igazsággal. Légy becsületes, hogy senkinek se keltsd szándékosan rossz hírét. Légy szemérmes, hogy a kéjvágy minden undokságát úgy kerüld, mint a halál fullánkját. Mindaz, amit föntebb vázoltunk, együttesen alkotja a királyi koronát, s ezek nélkül sem itt nem uralkodhat senki, és az örök királyságba sem juthat.